Köszöntöm az Inforádió hallgatói, Dexterde Tibor vagyok, önök heti külpolitikai összefoglalónkat hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, a következő néhány évben nem reális Ukrajna uniós csatlakozása. Az integrációs folyamatnak ugyanis nagyon szigorú és összetett feltételei vannak, ez derült ki az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. A részletekről Imre Júlia kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát, az intézet elemzőjét.
Abban az esetben, hogyha egy ország úgy dönt, hogy az Európai Unió tagja szeretne lenni, akkor potenciális tagjelölt ország lesz első körben, és ezzel egy olyan hosszú és rendkívül összetett folyamat indul el, amely nagyon sok elemet tartalmaz, és nagyon sok kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy a későbbiek folyamán egy ország tényleges és teljes jogú tagjává válhasson az Európai Uniónak. Az Európai Unióról szóló szerződés szerint bármely európai ország csatlakozhat az integrációhoz, amennyiben tiszteletben tartja és garantálja az úgynevezett koppenhágai kritériumokat. Ezek tartalmazzák egyébként a stabil intézményi rendszert, ami garantálja a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok és a kisebbségi jogok védelmét. Működő piacgazdasággal kell rendelkezzen az adott ország, és így az EU-n belüli versennyel és a piaci erőkkel képes kell lennie megbirkózni. Emellett pedig hatékonyan kell végrehajtani a tagsággal járó kötelezettségeket, és be kell tartania a gazdasági, politikai és monetáris unió céljait is.
Vannak országspecifikus előírások is?
Igen, esetenként előfordulhat, hogy egyes országoknál plusz kritériumok is bekerülnek még a koppenhágai kritériumok mellé. Többek között például a nyugat-balkáni országok kapcsán lettek megfogalmazva ilyen feltételek. Ők ebben az esetben a stabilizációs és társulási folyamatban is részt vesznek, mivel itt ugye korábban a 90-es évek végén, illetve még a 2000-es évek elején is háború dúlt. Így szükséges az, hogy a gazdaság, a társadalom és az intézményrendszer stabilizásra kerüljön annak érdekében, hogy ezeket a megfogalmazott kritériumokat megfelelően tudják majd teljesíteni az országok.
És milyen segítséget kaphatnak az országok ahhoz, hogy a szükséges reformokat valóban végre tudják hajtani?
Az Európai Unió annak érdekében, hogy az adott ország mielőbb megkezdhesse a hivatalos tárgyalásokat és később tagja lehessen az Európai Uniónak, tulajdonképpen minden segítséget igyekszik ehhez megadni. Ezt úgy kell érteni, hogy akár az anyagi támogatásokat, különböző forrásokat biztosítanak ilyenkor a tagjelölt országok számára, illetve akár technikai segítséget is nyújtanak annak érdekében, hogy akár az intézményrendszeri reformok, vagy akár a korábban említett koppenhágai kritériumok mielőbb megvalósulhassanak.
Legjobb esetben mennyi idő alatt történhet meg a csatlakozás?
Nagyon nehéz erre egy konkrét számot mondani, hiszen például Magyarország esetében is a tárgyalások már a 90-es években megfogalmazottak, elkezdődtek, és 2004-ben tudtunk például tagja lenni az uniónak, ami tekinthető egy relatív rövid időnek is, viszont nézhetjük úgy is, hogy egy hosszabb folyamat volt. Ugyanakkor például ott van Törökország, akinek már évtizedek óta húzódik a csatlakozási tárgyalása, és még ma sem biztos, hogy egyáltalán valaha az Európai Unió tagja lesz, így erre vonatkozóan nincsen egy bevált meghatározott időtartam, hogy mennyi idő alatt kell itt teljesülni a feltételeknek.
És ön hogy látja, hogy a realitások alapján melyik ország lehet a legújabb uniós tag itt a következő időszakban?
Szubjektív véleményem szerint esély van arra, hogy a nyugat-balkáni országok közül, amennyiben megfelelően teljesülnek a kritériumok, akkor például Szerbia a következő egy évtizedben akár tagja lehet az európai integrációnak. Mindazonáltal ehhez szükséges az, hogy az említett emberi jogi, kisebbségvédelmi és stabil intézményrendszer és piacgazdasági lépések megvalósulhassanak, és ővel ugye most Ukrajna az, aki esetében ezek a feltételek még teljesülniük kell ahhoz, hogy a csatlakozás a későbbiekben megvalósulhasson, viszont ez is egy lényegesen hosszabb folyamat lesz, tehát nem várhatjuk azt, hogy a következő 2-3, de akár 5 éven belül is ez reálisan végbe tud majd menni.
Újabb drámát okozott Boris Johnson azzal, hogy lemondott parlamenti mandátumáról. A volt brit kormányfő karanténsértő rendezvényeit vizsgáló bizottság ugyanis várhatóan kimondja, félrevezette a parlamentet. Ő azonban olyan lépett, amivel kellemetlen helyzetbe hozza pártját és utódját is. Svetnik Endre tudósít Londonból.
Úgy tűnik, a most beköszöntött angol kánikulában felford Boris Johnson agyvize. A brit volt kormányfő eddig jobbára csendben ült a parlament hátsó padsoraiban, de a múlt héten előre megkapta egy amúgy többségében konzervatív pártársaiból álló bizottság vizsgálati eredményét, arról, hogy félrevezette a parlamentet a kormányzása alatt a Covid idején tartott karanténsértő partikról. Annak idején éppen Emme Bulik miatt, illetve sikamlós magyarázatai nyomán kellett megválnia a kormányfői poszttól. Most, hogy lezárult a hivatalos vizsgálat, Úgy tűnik a verdikt az, hogy igenis félrevezette a parlamentet, amiért valószínűleg 10 napos felfüggesztés járt volna. De ezt Johnson pénteken megelőzte azzal, hogy dühösen visszaadta képviselői mandátumát, és azt mondta, hogy egy műbíróság ítélete úgymond kiüldözte a parlamentből. Lépésével kiprovokálta még 2 őt támogató képviselő azonnali lemondását. Azaz a konzervatív pártnak és Johnson utódjának, Rishi Sunaknak most azzal kell szembenéznie, hogy időközi választást kell kiírni, és a 3 mandátumot akár el is veheti tőle az ellenzék. A mini lemondási hullámnyomán vádolták meg Johnsont lázadás szításával. A brit torik egy kisebbik része még mindig azt gondolja, hogy a karizmatikus, mások szerint viszont bohóckodó, felkészületlen és ködösítő Johnsonnal tudnának csak ismét választást nyerni, mert 2019-ben ő szállított le nekik egy történelmi többséget. Mások viszont már nagyon nem kérnek belőle. Tobias Elwood, a Védelmi Bizottság konzervatív elnöke szerint a Johnson iránti rajongást mostani húzása nyomán totális felháborodás váltotta fel a pártban. Volt kormányának egyik tagja, aki a mostani kabinetben is helyet foglal, Grant Shapps miniszter úgy fogalmazott, hogy a világ tovább lépett, és hogy a pártnak nem hiányoznak a Johnson éra drámái. A történetet még zavtosabbá teszi Johnson és volt pénzügyminisztere, a mostani kormányfő Rishi Sunak nem éppen jó viszonya. Johnson pénteken még abban a hitben ment Sunakhoz, volt beosztottjához lobbizni, hogy azt hitte, nem ítéli el a Partygate bizottság. A miniszterelnöki távozása utáni listáról akart egyeztetni, amelyre hagyományosan felkerülnek a Lordok házába javasolt és kitüntetésekre előterjesztett személyek. Csak hogy később konstatálta, hogy Sunak szerinte úgymond alattomos módon lehúzott 8 nevet a Johnson hívektől és donoroktól hemzsegő listáról, ami valószínűleg közrejátszott döntésében és dühös lemondó nyilatkozatában. De vajon eltűnik-e Boris Johnson a brit politikából? Ezt nehéz elhinni, mert lemondó levele valóságos kiáltvány volt. A párt ne féljen rendesen konzervatív lenni, írta többek között. Ahogy egyik név nélkül nyilatkozó szövetségese fogalmazott, a tanulság az, minél határozottabban próbálják megölni, annál keményebben tér vissza. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A külpolitikai szakértő szerint még lehet szerepe a brit politikában Boris Johnsonnak, az Egyesült Királyság volt miniszterelnökének. Magyarics Tamás az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, a politikus még mindig népszerű, ezért azt sem lehet kizárni, hogy bizalmat szavaznak neki a konzervatív pártban.
Boris Johnson éppen lemondott. Menekül, feladja, vége a politikájának, vagy éppen ellenkezőleg. Ez egy első lépés, és tervez valamit. Mit gondol?
Ezt nem lehet tudni, mert ő ugye tagadja azt, hogy bármifajta etikai, bármi vétséget követett volna el.
Óriási bulik voltak a Downing Street-en.
Vizsgálat zajlik ugye a Covid alatt, hogy milyen partikat tartottak, milyen partikat nem tartottak, tudtával, nem tudtával, és így tovább. Nem valószínű, hogy a 10 Downing Street-en a tudta nélkül bármi történne.
Tehát az a rezidenciája.
Nem teszélyető történet. De hát Boris Johnsonnak a pályafutása ilyetetlen színes, újságírótól kezdve sok minden volt. Nem, hogyha korábban a méregről beszéltünk, hogy mire vennék mérget, mire nem vennék mérget, nem biztos, hogy ő végképp kiszáll mondjuk a konzervatív párt politizálásából, mert elképzelhető, hogy a konzervatív párt egy eléggé nagy vereséget fog szenvezni jövőre, vagy legkésőbb 2025. januárban, amikor választásokat kell tartani. Most sem pillanatban messze le vannak maradva a munkáspárt mögött.
És kell egy megmentő a későbbi
és akkor, időkre? És akkor hát ugye megmentőként jöhetne Boris Johnson, mert azért ő még mindig nagyon népszerű, annak idején, amikor ezek a párton belüli választások voltak, amin végül nem indult, tehát volt egy Liz Truss Rishi Sunak, aztán utána még egy Rishi Sunak és Sam Jeremy Hunt között, és minden esetben a Tory pártnak a tagjai, akik választottak, hogy fölmérésre szerint még mindig Boris Johnsont választották volna,
akkor
tehát még mindig ő a legnépszerűbb
a tőzsközönségnél,
a szavazóknál. Ezért lehet, hogy egy
látjuk
ilyen húzás benne lehet, hogy ő visszajön majd.
Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a népesség növekedése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a Közel-Kelet a 21. században szembesül. 2050-re a Közel-Keleten és Afrikában körülbelül 3,4 milliárd ember él majd, ami több, mint Kína és India lakossága együttvéve. Egyes országokban kritikus szintre nőhet a lakosságszám, ami komoly feszültségekhez és a migráció fokozódásához vezethet, hívja fel figyelmet legfrissebb elemzésében Tariq Messár, a Migráció Kutatóintézet kutatója. Varga Mónika interjúja.
A népesség növekedés az ugye politikai, társadalmi, gazdasági és környezeti problémák kialakulásához járulhat hozzá, amelyek ugye azért belföldi konfliktusokat is szíthatnak, és ezek átterjedhetnek ugye a nemzeti határokon, és ezért ez az egész regionális biztonságot fenyegeti. Ugye ez megtörtént többször is a múltban, például 2011 környékén, amikor az arab tavasz robbant ki, ugye ez ilyen polgárháborúk sorozata volt Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, amelyhez a népesség növekedés is nem is közvetlenül, de közvetetten azért hozzájárult.
De hogyan? Egyszerűen nincs elég erőforrás, nincs elég víz, nincs elég élelmiszer, és ez feszültséget okoz.
Így van, ezek is mind-mind hozzájárulhatnak, valamint nagyon-nagyon munkanélküliség ezekben az országokban, és minél több gyermek születik, az annál több munkanélkült is jelent, és ez nagyon komoly társadalmi feszültségekhez vezet. Valamint azt is fontos belátni, hogy a népesség növekedés az erőforrások szűkösségével párosult, akkor az egyértelműen migrációt kiváltó faktornak tekinthető, tehát egyre több és több ember fog eljönni, és ezért van precedens az elmúlt időszakban is. A fogamzásgátlással kapcsolatban az iszlám világban ezek a módszerek nem tiltottak, mondjuk az abortusz nyilván az, ami nem megengedett, de az összes többi fogamzásgátlási módszer az engedélyezett, ha a nemzetállamok jogalkotását nézzük, viszont hiába engedik meg a jogszabályok, az egyes muszlim vallástudósoknak nagyon komoly befolyása van a társadalomra, főképpen a konzervatívabb rétegekre, és egyszerűen hallgatnak ezekre a vallástudósokra, ami miatt nem alkalmazzák ezeket a fogamzásgátlási módszereket. Tehát ez a legfőbb probléma.
Azért a fejlődéssel, felzárkózással minden országban együtt jár a népességszám. Ha nem is fogyása, de mérséklődése egy idő után, ez akkor még a Közel-Keleten nem jött el, tehát nincs olyan mérvű fejlődés, ami aztán valamennyire visszafogja a népesedést?
Ez abszolút így van, tehát a fejlettebb országokban, gazdagabb országokban, gazdaságilag erősebb országokban visszaesett a népesség növekedésnek az üteme. Szaúd-Arábiát tudnám felhozni erre példaként, ahol azt lehet látni, hogy egyre több nő vesz részt a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon is, egyre több nő van jelen, ami miatt ott jelentősen mérséklődött az a népesség növekedési ráta. Viszont itt most kimondottam, Irakról beszélek és Egyiptomról, ahol szintén csökkent valamelyest a növekedési ütem, de még mindig rendkívül magasnak mondható. Tehát ha Egyiptomot nézzük meg, tavalyi évet, 2022-es évet, akkor azt látjuk, hogy mindössze 220 nap kelt ahhoz, hogy 1 millió fővel növekedjen a lakosság, ami egy elképesztő szám. De Irakban is nagyon hasonlóak a számok, tehát Irakban is évente 1 millió fővel növekszik a lakosság, és tényleg azt lehet látni, a munkanélküliség főképpen a fiatalabb rétegek körében azért jelentős ezekben az országokban. A szakértők már számos alkalommal felhívták a figyelmet ezekre a veszélyekre, amiket a túlnépesedés okoz, de nyilván az iszlám civilizációban ezek a megoldási javaslatok, amelyek a fogamzásgátláshoz kapcsolódnak, ezek társadalmi vallási akadályok ütköznek, pedig a nemzetállamok kormányai konkrétan kérik a lakosságot, hogy kevesebb gyermek szülessen. Mindenképpen csökken a népesség növekedési ütem, de nem olyan mértékben, hogy ez jelentős javulást okozzon, és 2050-re azt mondják a szakértők, hogy az egyes államokban, például Egyiptomban és Irakban is nagyon komoly népességnövekedés várható, ami akkora már kritikus szintet is elérheti, és több mint valószínű, hogy ezekből a régiókból azért egyre több ember fog majd eljönni, akár Európa felé is.
Soha nem volt még ennyi menekült a világon. Májusig mintegy 110 millió embernek kellett elhagynia otthonát háborús konfliktusok, üldöztetés vagy emberi jogaik megsértése miatt, közölte az ENSZ. Simon Ernő, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivője kiemelte, a legtöbben nem a fejlett nyugat felé indulnak, több mint háromnegyedük szegény országban keres menedéket. Varga Mónika interjúja.
Tavaly év végén beszéltünk 108,4 millió olyan emberről, akit szerte a világon az erőszak, háború, üldözetés elszakított az otthonától. Most már május vége környékén zártuk ezeket a számításainkat, most már jóval túl vagyunk a 110 millión is. Ennek a fő oka pedig elég szétnéznünk a világban, elég csak követnünk a híreket. Egyértelműen az, hogy rettenetes konfliktusok dúlnak hosszú idő óta, illetve borzalmas új konfliktusok, háborúk, fegyveres, erőszakos konfliktusok robbantak ki a múlt évben is. Ha Ukrajnát vesszük, önmagában Ukrajna tavaly év végére, ami számításaink szerint 5,7 millió embert űzött el az országból, és legalább még egyszer ennyien éltek menekültként, belső menekültként Ukrajnán belül, a front zónából elmenekülve és az ország más részein, olyan, amilyen, de mégiscsak biztonságot találva átmenetileg.
Hol van a legtöbb menekült, vagy hova tartanak a legtöbben, hova szeretnének eljutni? Meg lehet ezt mondani?
A menekültek túlnyomó többsége, 76%-a lényegében a mai világban is, közepes és alacsony jövedelmű országokban, tehát a legszegényebb országokban talál vendégre. A menekültek 90%-a egyébként nem megy tovább a szomszéd országnál, most ebben a 90%-ban benne vannak a belső menekültek is, tehát vagy azokról van szó, akik az országukon, hazájukon belül maradnak, vagy pedig a szomszéd országig jutnak el. Tehát bár a hírekben ez szerepel, egyáltalán nem igaz, nagyon-nagyon súlyos félreértés van dolgoknak, amikor arról beszélnek a hírekben, hogy a menekültek azok a fejlett nyugati világot céloznák meg, és tömegé választanák el a nyugati világ országait.
Az látszik a tendenciákból, hogy ez egy nem csökkenő, sőt inkább fokozódó folyamat, és biztosan még sokáig velünk marad a migráció. Lehet ezt valamilyen módon megnyugtatóan kezelni?
Attól tartok, hogyha reálisan gondolkodunk, akkor sajnos nem túl életszerű az, hogy véget érnek ezek a konfliktusok, már pedig ez lenne a megoldás. Ha megnézzük a számokat, akkor lényegében a világ 110 millió menekültjének a 67%-a mindössze 4 országból indult útnak. Afganisztánból, Szíriából, Ukrajnából és Venezuelából. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor 4 olyan konfliktust kéne, idézőleg között mondom, mindössze 4-et felszámolni, véget neki, amely konfliktus, ha véget érne, akkor 10 és 10 milliók térhetnének vissza az otthonukba. Ameddig persze ez nem lehetséges, addig mindenképpen arra van a szükség, hogy a világ szolidáris legyen mind azokkal, akiket az erőszak elűzött az otthonukból, mint pedig azokkal a befogadó országokkal, amelyek biztonságot nyújtanak ezeknek az embereknek, ezeknek a 10 és 10 millióknak. Amikor 2022-ről beszélünk, látjuk, hogy óriási és igen szívmelengető összefogással segítettek az emberek itt Európában az ukrajnai menekülteken, a világ más részein más menekülteken. Ezzel együtt annak az összegnek, amelyet csak a mi szervezetünk, az ENSZ menekültügyi szervezete kért a világ nemzetközi közösségétől arra, hogy a menekültekről alapvető szinten gondoskodni tudjunk, annak az összegnek mindössze a fele folyt be hozzánk a kasszába. Tehát nagyon-nagyon súlyos összegek hiányoznak ahhoz, hogy érdemben, megfelelő módon az emberi méltóságukat tekintetbe véve és tiszteletben tartva tudjunk gondoskodni ezekről a menekült milliókról.
A Szlovák Nemzeti Tanács 34 igen, 43 nem, 54 tartózkodás és 5 le nem adott voks mellett nem szavazott bizalmat az Ódor Lajos kormánynak és programjának. A vita során magyar nemzetiségért támadták Szlovákia miniszterelnökét a pozsonyi parlamentben. Regyeszláv Szloszár független képviselő a kormányprogramról szóló vita során azt kifogásolta, hogy Ódor Lajos magyar nemzetiségű, és ez szerinte ellentétben áll a többségi demokratikus kormányzással. A honatja kijelentését a magyarok mellett több szlovák politikus is elítélte. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Rastislav Szloszár 2020-ban a szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk néppárt választási listáján került be a parlamentbe, a párt frakciójának szétesése óta viszont függetlenként foglalja el helyét a szlovák törvényhozásban. A parlamentben kedd óta tart az Ódor Lajos szakértői kormányának programnyilatkozatáról szóló vita, amely során a honatja előbb azt kifogásolta, hogy a miniszterelnök a Közép-Európai Egyetemen oktat, szerinte ezáltal ugyanis a Soros Györgyféle nyitott társadalom ideológiáját támogatja. Ezt követően egyértelmű utalást tett arra, nincs rendben, hogy Szlovákiát egy magyar nemzetiségű kormányfő irányítja. Rastislav Szloszár a következő kép fogalmazott. Szlovákia történelmében most először fordul elő, hogy a miniszterelnök nem az államalkotó többséget képviseli, egy nemzetiségi kisebbség tagja. Lehet, hogy úgy gondolják, ezen semmi nem múlik, de én nem tudom elképzelni, hogy Magyarországon a kormányfő az ott élő szlovák kisebbségből kerüljön ki. A magyarok ezt nem engednék és jól is tennék. Ódor Lajos a kijelentés ideje alatt nem tartózkodott az ülésteremben, de néhányan így is védelmükbe vették a kormányfőt. Ondrej Dosztál liberális képviselő reagált elsőként. Szerinte, ha gondot jelent, hogy a miniszterelnök magyar nemzetiségű, az nem más, mint fasizmus. Óriási szégyen, hogy 2023-ban olyan képviselő ülhet a parlamentben, aki képes támadni a miniszterelnököt a nemzetiségével, tette hozzá Dosztál. Forró Krisztián, a parlamenten kívüli szövetség elnöke a közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte Rasztislav Slosár kijelentéseit. Szerinte ez is jól mutatja, hogy a magyar közösségnek szüksége van a saját képviseletre a parlamentben. Solymos László, a májusban újra alakult Híd elnöke azt mondta, a képviselő kijelentése tökéletes példája a gyűlöletkeltő és populista politikának. Azt hittem, hogy az ilyen dolgokat már rég magunk mögött hagytuk, de sajnos azt láthatjuk, hogy a nemzeti kisebbségek elleni támadások gyorsan és könnyen visszatérnek, jegyezte meg a szintén parlamenten kívüli magyar párt vezetője. Ódor Lajos miniszterelnök a múlt héten adott interjút a pozsonyi Újszó napilapnak, amely arra is rákérdezett, eddigi karrierje során okozott-e már gondot a kormányfőnek a magyar nemzetisége. Ódor Lajos a kérdésre így válaszolt.
Számomra soha nem a nemzetiség volt a fő kérdés, de viszont nem is titkoltam, tehát nem arról volt szó, hogy nem jártam volna Komáromba, a régi iskolámba, vagy akár Magyarországon. Ott is, itt is tartottam magyarul is előadást. De természetesen tudjuk azt, hogy azért nem olyan egyszerű Szlovákiában magyar politikusként, vagy akár magyar közgazdászként is dolgozni, de én úgy látom, hogy ez sokat javult az elmúlt 20 évben.
Ódor Lajos az interjúban hozzátette, 2-3 évtizeddel ezelőtt még lehetetlen lett volna Szlovákiában, hogy ne szlovák legyen a miniszterelnök. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.